minden az elmegyedésre, az olvasmányokra, a napi imádsághoz kapjuk a különösen ütlaközetben a Szentírásból, elmondta nekünk, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Az imádság, a napi imádság azért nagyon fontos, azért nagyon fontos időszakítani rá, azért nagyon fontos beleilleszteni a mindennapjainkban, Szentírás, ami Szentírás részben a elmegyedést, azonban a imádságot elcsendesedési, mert ahhoz, hogy meg tudjunk bízni Istenben, itt van emberi kapcsolatban is, meg kell ismerjük őt. Meg kell ismerjük az ő szeretetét, meg kell ismerjük az ő jóságát, és akkor sokkal nagyobb bizalommal leszünk iránta, és meg tudjuk nyitni a szívünket. Ezért nagyon-nagyon fontos odafigyelni arra, hogy minden nap megegyek az imádságot. Hiszen ilyenkor köszönhetjük meg Istennek az ő szeretetét, ilyenkor tapasztalhatjuk meg, és örülhetünk annak, hogy mennyire közel van hozzá, és hogy mennyire szeret bennünket. Mégis azt veszünk észre, hogy nagyon sokszor nem tudunk olyan felnőtlen kapcsolatot teremteni Istennel, mint amilyet szeretnénk. Miért van ez így? Mert sok esetben ott van bennünk a félelem. Mert sok esetben ott van bennünk a bizonytalanság, a bizalmatlanság, a bűnei és a hibájuk miatt. Érezzük, hogy mennyire nem Isten akarata szerint élünk még mindig. Bizony bűnöket követünk el, mulasztásunk, anyagságunk terheli, szívünket, lelki ismeretünket. És bizony ezek miatt sokszor nem merünk úgy közeledni az Istenhez. Ezek miatt sokszor még nem bízunk nekünk ő benne. És ezek mind nagyon fontos dolgot jeleznek, hogy nem elég felismernünk Isten szeretetét, hanem ennél sokkal, de sokkal többre van szükségünk. Méghozzá arra, hogy a Szentlélek által törekednünk kell egy egyre teljesen keresztény életre. Ez pedig nem megy másképp, mint hogyha odaadjuk szívünket a Teremtő Istennek, és megengedjük, hogy az ő élete valósuljon meg bennünk. És ennek az első legfontosabb lépése, hogy felismerjük, Jézus kegyelme nélkül nem tudunk kitartani ezen az úton. Jézus kegyelme nélkül nem tudunk élni teljes értékű, ragyogó életet. Sőt, Jézus kegyelme nélkül elveszünk. A Szentírás megírja, hogy az első következménye az volt, hogy az ember értelme elhomályosult és akarata rosszra hajló lett. Leírja a Szentírás a Teremtés könyve, hogy milyen csodálatos harmóniában, tökéletes bizalomban és szeretetben élt az ember az Istennel, társával és önmagával. És mindez akkor borult föl, és a szeretet, az elfogadás és a harmónia, a békeje, akkor lépett be az ember szívébe a félelem, az önvár és a bűntudat, miután elkövette az első bűnt. És bizony ennek az első bűnnek a következményei ezért is tudjuk átterelő bűnnek, minden ember örökölte. Minden emberben valahol éppen ezért ott van egy bizalmatlanság, ott van egy félelem, és ez nem csak a másik emberre vonatkozik sokszor, hanem a Teremtő Istenre is. És azt is leírja a Szentírás, hogy az első bűnután, ami elvileg nem tűnt olyan nagy cselekedetnek, hiszen az ember csak szakított a tiltott gyümölcsből és teremtőből. Azonban nagyon-nagyon fontos üzenet ember. Az a fa, amiről azt mondta Isten a jó és a rossz tudás pályáról, hogy ne szakítsál és ne egyél belőle, mert ha eszel belőle, azon akkor meg kell hallod, hol is áll ez a fa? A kert közepén, az éden kert közepén. Ezzel tulajdonképpen azt mondta a Teremtő Isten, hogy senki ne állíts helyetted életed közepébe. És amikor ezt megtette mégis az ember, akkor önmaga állt élete közepébe, megjelent a bűn, és ennek következtében egyre inkább elhatalmasodott a bűn. Olvashatjuk a Szentírásban, hogy nem sokkal az ősbűn után Kána megölte testvérét Ábel, aztán később az özönvíz leírás már arra utal, hogy a bűnszennyes áradata mindent elborított. És ha belelapoztunk a történetünkbe, vagy csak megnézzük egy tévéiratot, vagy elolvasunk egy napi sajtót, akkor láthatjuk, hogy milyen megdöbbentően elhatalmasodott a világban az emberi gonoszság, az embertelenség, a különböző erőszakos cselekedetek. az átteredő minden következmény. Mit tehetünk az ember? Hol van a segítség? Van lehetőség, vannak rendfenntartó erők, van katonaság, vannak kórházak, vannak jótékonysági szervezetek, ezek mind nagyon fontosak, de azt is látjuk, hogy az emberi gonoszságnak az áldozatát nem képesek megállítani. Emberi erővel az emberi gonoszság, amely a Földön elhatalmasodott, nem megállítható. És éppen ennek rá kell mutatnia arra, hogy bizony egy sokkal agyagoltabb erő áll a gonoszság mögött, mint maga az ember. Az ember egy erősebb, egy agyagoltabb és egy kielhetetlen erő áll a sok gonoszság mögött. Tulajdonképpen minden mögött, minden rossz mögött nem más áll, mint a sátának a hatalma. És vele szemben az emberi erő, mivel sokkal erősebb az embernél, gyengének bizonyul. Ezt Isten látta. És mivel Isten végtelenül szereti az ember, ezért azt lehet mondani egy emberi hasonlattal, hogy az ősbűntől kezdve majdnem megszakad értünk a szíve. És ezért Isten úgy döntött, hogy megment minket. Megment minket, és ezért küldött közénk az ő egyetlen fiát, Jézus Krisztus. Hiszen Jézus, ami életünknek a személyes megváltója, aki minden embernek lehetővé teszi a szabadulást a bűn és a sátán hatalmából. Azért jött el Jézus, hogy magunk is személyesen meg tudjunk szabadulni a bűntől és mindenféle sátáni erőtől és megközöttségtől. Hiszen Jézus nem csak a világnak a megváltója, Jézus nem csak az emberiségnek a megváltója, hanem személyesen mindjárt megváltója. Személy szerint téged is megváltott Jézus. Személy szerint te eljött és eljött a Teremtő Isten azért, hogy megszabadítson a gonosz hatalmától, hogy megszabadítson téged minden bűntől. Mit jelent ez? Most próbáld önmagad elé elképzelni Jézus, amint a Getsemáné kertben vérrel beleegyezik a bűneink miatt. Ezután elfogjárult, megostorozzák, ők is koronát vesznek a fejére, majd keresztre feszítik, és ott meghal értük. Kimondhatatlan a szenvedés, amit Jézusnak kellett elviselni, hogy magára vette a mi bűneinket. Nem tudom, melyikünk az, aki látta a Passió című filmet. Hát emlékszem rá, hogy amikor bementünk a moziba, akkor a filmnek az elején mindig úgy volt, mint a többi nyelvű hal, susorgás, pattogató kukoricatüzelés, stb. Stb. De amikor vége lett a filmnek, többen sem volt. És a film végén nem pattantak fel az emberek, hanem még sokáig ott ültek. Döbben csendben. Viszont ez a film nagyon közel hozta, hogy Jézus mit vállalt értünk. Hogy mit tett Istennel, ami bűnünk. És hogyha ezt személyesen átgondoljuk, hogy értünk szenvedte el Jézus mindazt a fájdalmat, akkor megérint bennünket Jézus végtelen szeretete és irgalma. Arra is szentelész ezt írta az önéletrajzának. A keresztutat nem tudok elimádkozni sírás nélkül. Vajon a mi szívünket mennyire érinti meg Jézus szenvedése, amit elvesel a mi megváltásunkért. Mennyire fontos lenne, ahányszor csak lehet, a kereszt alatt néhány percet elidőzni, lebogolni előtte, és semmi más nem gondolni csak arra, hogy Jézus mindezt értelmette. Jézus megváltott engem. Jézusnak köszönhetem azt, hogy lehetőségem van az üdvösségre. Ahogy Izaiás próféta írja, a mi bűneinkért szólták át, a mi gonoszságunkért törték össze, az ősebei szereztek nekünk gyógyulást. Jézusnak a szabadító hatalmát négy területen tapasztalhatjuk meg, erről beszélünk most itt röviden. Először is Jézus az ő megváltása által, megváltása műve által szabadtá szeretne bennünket tenni személyes bűneinktől és azoknak a káros hatásaitól. hiszen egyikünk sem tagadhatja azt, hogy életünkben különböző bűnöket követtünk el, hogy önzőlünk, szeretetlenek és hanyagok voltunk, hogy másokat megbántottunk, megsebeztünk, hogy tisztátalanok voltunk, hazudtunk, és hogy életünk folyamán számtalanszor nem törődtünk Isten parancsaival. Ezek miatt bizony fel sem tudjuk mérni, hogy mekkora kárt tettünk önmagunk és másoknak a lelkében, önmagunk és másoknak az életében. Jézus örömére az, hogy mindezekről meg tud és meg is akar szabadítani bennünket. Hiszen Jézus éppen ezért halt meg, ezért adta oda az életét értünk, hogy a mi adós bennünket vele együtt felszegezték a keresztára, Szentpál szavaival élve, azaz, ami bűneinket önmagára vette és felvitte a keresztre. Mert Jézus meg akar szabadítani a bűneinktől és annak gyökereinktől. Bármit is tettünk az életünkben, bármilyen bűn is nyomja a szívünket, lelkünket, egy biztos. Akkora bűn nem létezik, amelyet Isten irgalma ne lenne nagyobb. Isten mindent meg tud bocsátani, és Isten mindent meg akar bocsátani. De Jézus nem csak a saját személyes bűneinktől és azok káros hatásaitól akar minket megszabadítani, hanem meg szeretne szabadítani mások bűneinek a káros hatásaitól, hiszen mások bűnei is még sebeket okozhatnak a mi szívünkben, lelkünkben és életünkben. Amikor megaláztak, amikor megcsaltak, amikor megszégyenítettek, amikor kigúnyoltak, amikor mások bűnei miatt fájdalmak, csalódásokat, harapó érzéseket kellett elszenvednünk, azok bizony nagyon meg tudják terhelni a szívünket, és nagyon-nagyon meg tudnak sebezni. Jézusnak az örömére az, hogy ezektől is meg tud és meg akar szabadítani. Hiszen ahogy Jézus megbocsátott azoknak, akik őt keresztre feszítették, Jézus által mi is meg tudom bocsátani azoknak, akiknek fájdalmat okoztak. Súlyos bántalmakat képtelenek vagyunk önerőből megbocsátani. Gondolj csak vissza, minél mélyebben megsebzett valaki, minél mélyebben visszaértett a szeretetedre, minél mélyebben csalódtál valakiben, annál nehezebb a megbocsátás, annál jobban fájik. De Jézus ebben is tud segíteni. Mert oda mehetünk Jézushoz, és kérhetjük, hogy töltsön el minket az ő megbocsátó szeretetével. Kérhetjük, hogy múlt sebeinek gyógyítsa meg bennünk, és kimondhatjuk azt, hogy Uram, átadom neked minden fájdalmamat, minden csalódásomat. Lemondok a nehézkedésről, a rosszról, és kérlek, hogy tölts el engem a te végéddel, és kérlek segíts, hogy mindenkinek meg tudja bocsátani, aki bármilyen módon nem bántott engem. A harmadik pedig, hogy Jézus nem csak a személyes bűneink és azok következményeitől, nem csak a másik bűneink következményeitől, hanem bizony a gonosz élet hatalmától, a sátán uralmától is meg szeretne szabadítani. Szent Pál apostol ezt írja a Kolosszei levélben. Jézusnak van az Istenség teljessége. Jézus minden fejedelemség és hatalmasság feje. Mit jelent ez? Hogy Jézus előtt még a sátának is meg kell hajolnia, mert Jézus végtelenszer erősen. Jézus a végtelen és tökéletes ragyogó Isten, a sátán pedig csak egy teremtmény, aki fellázadt az Isten ellen. De a sátán mindig arra törekszik, hogy elszakítson bennünket Istentől és az örök boldogságtól. Ezért mindent megtesz azért, hogy az ember bűnbe vigye, és egyre távolabb lökje a Teremtő Istentől. Az ő célja az, hogy az egész emberiség elpusztuljon. A gonosz lélek az, aki az ember lelkében szorongásokat, gyűlölködéseket, bűnös vágyakat érez, hogy ezekkel alássa Isten lelki bizalmunkat, és gonosz, bűnös cselekedeteket sodorja bennünket. És amikor bűnt követünk el, amikor nem Isten mellett döntünk, akkor pedig elősegítjük a sátán befolyását az életünkre, sőt, személyes bűnei által egyre nagyobb lesz a világban is a bűnünk és a rossz. Egyedül Jézus az, akinek hatalma van mind arra, hogy megszabadítsa az ember a sátán befolyásától és uralmától. Talán az egyik ilyen megdöbbentő dolog, ahol a sátának az uralma felmérheti az ember a különböző szenvedélyek, különböző megrögzöltségek, például a kábítószer. Ember önmagától nem tudta leszabadulni. De nézd meg, ott van például a cselákoló közösség, már több országban is működik, ahol fiatalok csodálatos módon gyógyulnak az Isten szeretete és az imádság által, és teljesen új ragyogó életet kezdenek, mert Jézusnak hatalma van megszabadítani mindenféle ördögi rabságtól, megrögzöttségtől, és mindentől, ami el akar távolítani Istentől. És végül a negyedik, amitől a Teremtő Isten meg akar minket szabadítani, az a halálfélelem. Viszont mindannyiunkban ott van, hiszen az ember egyik legnagyobb és legkérdezhetetlenebb ellensége, ha innen ebből az életből nézünk, akkor a halál. Miért? Mert elszakít minket szeretett hozzátartozóinktól, elszakít el minket a munkánktól, megoszt mindentől, amit életünk folyamán szereztünk, és amit összegyűjtöttünk, és amilyen körültünk. Ezért akár tudatosan, akár tudattalanul tudat alatt, de minden ember valamilyen módon fél, vagy tart tőle. Jézusnak az örömére, hogy kereszt halála által legyőzte a halál fölöttünk való hatalmát. Így Jézusban mi is nem tudjuk győzni a halál félelmet. És tiszta képet kaphatunk arról, hogy milyen hatalmas csata vár ránk a halálunk után. Tulajdonképpen a keresztény hitnek a legfontosabb igazsága Krisztus Úrunk feltámadása. Hogy is mondja Szent Pál, hogy minden embernek számomra méltó az, aki csak ebben az életben reménykedik Krisztusban. Tulajdonképpen nem is hiszek Krisztusban igazából, amikor nem hiszek a feltámadásban és annak az erejében. Keresztény hitünknek legfontosabb igazsága a feltámadás, mivel Krisztus megszabadított minket minden, mint megszabadított minket a bűntől, annak következményeitől is szabaddá tett, és hát a halál az a bűn következménye, hiszen akkor lépett az emberiség életébe, amikor az ember elvette az első bűnt. Mit is mond nekünk Jézus a halálunkkal kapcsolatban? Ne legyen nyugtalan a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így volna, nem mondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök. Magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Ez bizony csodálatos. Szent János apostolnál olvashatjuk a 14. fejezet 1-es 3-as versetben. Azaz, Jézus nem akadályozza meg a halálunkat, de halálunk pillanatában megfogja a kezünket, és elvisz a mennyei atyához. Így hát most érdemes imádkozni a bizalom imáját, amelyen kifejezzük, hogy elfogadjuk halálunkat akkor, ott és olyan módon, ahogy a Jóisten akarja. Hiszen ő tudja a legjobban, hogy mikor és milyen módon lesz nekünk a legjobb eltávozni erről a világról. Milyen módon találkozhatunk már Jézusnak a megbocsátó, gyógyító, szabadító szeretetével? Ennek legcsodálatosabb közvetítői a szentsége. Hiszen Jézus szemben látható módon, mint földi működése alatt nem tapasztalható meg számunkra itt a Földön. Ezért a Szent Lélek által Krisztus Urunk megalapította a szentségeket. Ez azt jelenti, hogy a szentségekben Jézus saját maga van jelen. A szentségek által Jézus él és működik, gyógyít és szabadít és megerősít bennünket. Mik is ezek a szentségek? A keresség, a vérválás, az oltári szentség, tehát a szentáldozás, a bűnbánat szentsége, a házasság, a betegek kenete és az egyházrend, tehát a tagság szentsége. Ebben a hét szentségben itt van közöttünk Jézus, és ezek által működik. Ám a szentségek azok nem működnek automatikusan. Éppen ezért minden szentségek a vételénél nagyon-nagyon fontos a hit. Annak idején Olaszországban készült egy festmény, és a festmény azt ábrázolta, hogy kint Jézus áll az utcán, sötét van, egy kapu előtt. Jézus kezében van egy lámpás, és kopogtat a kapun. És akkor nagyon nagy sikert ért ez a festmény, és egyik szemfüles látogató azonban oda ment az alkotója, és azt mondta, hogy hát mester, ezzel a képpel valami hibázik. Ja, micsoda? Hát az, hogy nem festett fel a kapura kilincset. Mire azt mondta a festő, az nem véletlen, hanem tényleg készülti. Ugyanis ez a kapu a te szívednek az ajtaja, és a szíveden pedig csak bennünk van kilincs. Tehát azt jelenti, hogy Jézus kopogtat a mi szívünk ajtaján, de azt az ajtót nem jön el kinyitni. És ez a kilincs a szívünk ajtaján nem más, mint a hit és az Istenbe vetett bizalom. Tehát a szentségek által csak akkor tud működni életünkben Jézus, hogyha hiszünk benne és bízunk benne. Az első legfontosabb szentség az a keresség. Gondolom már mindannyian részesültünk a keresztségben, hiszen akkor megülnénk a szemináriumon, de azért nagyon fontos, hogy röviden átnézzük, hogy milyen tanácsokat is kapcsolunk a keresztségben, mert nagyon-nagyon fontos. A keresztségben tulajdonképpen három fő ajándéka van. Az első, hogy megszabadít minket bűneinktől. Megszabadít bennünket az áteredőnktől, hogyha valakit felnőttként keresztelnek meg, megszabadít a személyes bűntől, és a bűneink ideig tartó következményétől is. Tehát teljesen tisztára mossa a keresztség az embernek a szívét és a lelkét. Aztán felrakja bennünk a megszentelő kegyelem, azaz Isten szeretete, Isten élete jelen való válasz bennünk. És a harmadik pedig, hogy a keresztség által Isten gyermekeivé leszünk. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen két születésnapunk van. Az első születésnapunk, amikor megszületünk erre a világra, amikor Isten kegyelméből édesanyánk életet ajándékozott nekünk. Ezt a születésnapunkat minden évben megünnepeljük, minden évben hálát adunk a Jóistennek, és ameddig van rá fogunk, megköszönjük édesanyánknak is. De meddig tartott a születésnap ünneplés a földi születésünk? Életünk végéig. De van egy második születésnapunk is, ez pedig a keresztség. Ez bizony már egy örök életre szól. Ez a mennyei születésnapunknak a kezdete. Tehát azt lehet mondani, hogy bizonyos szempontból a keresztség, a második születésnapunk sokkal nagyobb ünnep, mint az első. Vajon tudod-e, hogy téged mikor kereszteltek meg? És ha tudod, akkor megszoktad-e ünnepelni? Szoktál-e aznak gyújtani egy gyertyát, és megköszönni az Istennek, hogy a keresztség által gyermekévé fogadott téged? Ha nem, akkor próbáld kideríteni, hogy mikor kereszteltek meg téged, és ha sikerül, akkor minden évben ünnepeld meg, és köszönd meg az Istennek. A második nagyon fontos szentség, amiről beszélünk, az oltári szentség, az eukarisztia, a szent hostja, a Jézussal való találkozásnak a személyes szentsége. Hiszen a szentáldozás az az új pillanat, amikor személyesen találkozhatunk Jézussal életünk forrásával. Egy csodálatos példa, egyszer olvastam egy könyvben, hogy egyik nővér megkapta azt az ajándékot, hogy az imádságai csodálatos módon meghallgatása találnak, és bizony imádsága által sokan gyógyultak, sokan szabadultak. És egyszer ezt a nővér felhívta egy atyatelefonon, és elmondta, hogy nővér, kérem segítsen nekem, mert kiderül, hogy nagyon súlyos betegségem van. Ez az ember végre állott magad. Séva mondta el ezt a nővérnek, és kérte, hogy imádkozom érte. És akkor a nővér a telefonban imádkozott ezért az atyáért, majd azt mondta, hogy atyám, a Szentírásban van az asszony, aki 12 évi betegségben szenvedett, és amikor megérintette Jézus ruháját, akkor meggyógyult. Maga pap. És minden áldozat a szentségben ott tartja a kezében a szent hostját, az oltári szentséget, akiben jelen van Jézus, és magához is veszi. Forduljon azzal a hittel az oltári szentségbe vevő Jézushoz, mint ez a beteg asszony, amikor megérintette Jézus ruháját a szemét. letette a telefont az atya, majd 2-3 hét múlva visszatelefonált, hogy elment egy otthonra, és bizony eltűnt a betegségből, eltűnt a szervezetéből a betegség. Jézus meggyógyította őt. Tehát azt lehet mondani, hogy oltári szentség vételekről különösen fontos a bensőséges ima és a gyermeki bizalom, amelyben kifejezzük az Úr iránti szeretetünket. A vasárnapi, illetve hétköznapi szentmise és szentáldozás a hétnek a csúcspontja kell, hogy legyen. Mert ilyenkor szívünkbe fogadjuk Jézus, szívünkbe fogadjuk, aki a mi gyógyítunk, szabadítunk és utunk az örökülkösség felé. Egyre azonban nagyon-nagyon kell vigyáznunk, hogy csak is méltó módon járhatunk a szentáldozáshoz, azaz halálos bűne a szívünkben sosem szabad szentáldozni. De hogy megszabadítson a halálos bűneitől is Isten, ezért van a harmadik nagyon fontos szentség, a bűnbánat szentsége, ahol tulajdonképpen megtapasztalhatjuk Isten irgalmas jóságát. Milyen csodálatos, hogy bármit is tettünk, újra visszanyerhetjük lelkünknek a tisztaságát, megszabadulhatunk a bűn folytogatásától, és élhetünk újra a szeretet örömében. Azaz a gyóntató székben bármilyen tapasztalat jön, az biztos, hogy mindig az irgalmas atya várnánk. Ugyanúgy, mint a tétkozó fiú történetében, amikor az a fiú sebzettel, bűntudattal, önbántal a szívében tért haza, és mondogatta magának, hogy mit is fog mondani az édesapjának, hogy atyám, arra sem vagyok méltó, hogy fiamnak nevez, csak legalább édeseid közé fogadkoztam. És milyen volt a fogadtatás? Minden képzeletet felülmúlt. Az édesapja sietett elé, átölelte, a fia nem is tudott szóhoz jutni. Ugyanígy vár bennünket a mennyei atya is a szentgyónásban, terhelyen bármilyen is, bármilyen bűn, vagy bármilyen ugasztás az életünkben. Mert a szentgyónáskor mindig az irgalmas atyának valljuk meg bűneinket, és tőle várjuk szabadulásunkat. Így hát azzal a hitterben végeztük szentgyónásunkat, hogy ott hatalmas kegyelmi áradás történik. A szentgyónásban történik tulajdonképpen a világ egyik legnagyobb csodája, amikor is az Úr leveszi rólunk a bűn terhét, amire senki és semmi más nem képes, és újjáteremti a szívünket. És a negyedik szentség, amiről néha beszélni szeretnék, az a házasságnak a szentsége. Miért mondom ezt? Mert sajnos ebben a világban egyre divatosabb az összeköltözés, az élettársi kapcsolat és a polgári házassággal való együttélés. Igen ám, de az embernek a szeretete nagyon-nagyon törékeny. Ha bántás éri, a szeretetből pillanatok alatt gyűlölet és harag lehet. Így hát csupán önerőből nem mondhatja, hogy egy férfi és egy nő egymásnak, hogy életünk végén hűséges szeretettel fognak élni. A házasság szentségében azonban éppen Jézus szeretete adja meg ehhez az erőt. Az ő szeretete a garancia a házasság tisztaságára, hűségére és szeretetére. Isten szeretete az elszakíthatatlan kapocs, persze, hogyha a házastársa rendszeresen együtt imádkoznak és beszélgetnek, amely ragyogóvá teszi a házasságot. Azt kell mondani, hogy csupán az együttélés, a szentségi házasság nélkül való együttélés egy olyan bűn, amelyen nem tolhatunk, nem áldozhatunk, amíg nem rendezünk. Nagyon fontos mindent megtenni azért, hogy a lehető leghamarabb szentségi házasságban élhessen az a fiúján. Mert a szentségi házasság csodálatos ajándék is elő. A szentségeknek a hatékonyságát azonban, ahogy mondtam, mindenhol a hit adja meg. Azaz, hogy Jézustól kell várnunk szabadulásunkat, életünk boldogságát, boldogságunkat és szabadságunkat. Minden másról okkultizmus, ezotéria, a gonosz véletnek a terméke. Nem másról kell várnunk a szabadulásunkat, csak is egyedül Jézustól, aki itt van közöttünk a szentségekben. Az Istenre vetett őszinte, gyermeki bizalom csak felnőtt az, amely megnyitja szívünket, lelkünket, Szentségünk által imádható Jézus kegyelmével, Atyám testvér, minden szentmisére, minden szentgyónásra, úgy menj, hogy ott, a szentségekben személyesen találkozhatsz Jézussal, aki megszabadít téged, aki meggyógyít téged, aki új életet ajándékoz neked. Ámen. Most is három kérdés lesz majd a kisoportos beszélgetés előtt. Azért olvasom fel, most egy pár percet újra eltöltünk együtt szentség imádásban, akkor is tudunk elmondani ezeket. Első kérdés úgy szól. Jézus az egyetlen, aki nem tudja gyógyítani életem sebeit, meg tud szabadítani bűneimtől, meg közösségeimtől. Valóban tőle várom életem megváltozását? A második. A szentmisére megszokásból ugye, vagy igyekszem tudatosítani magamban, hogy kivel fogok találkozni. Szent Jónás szent áldozás előtt milyen módon készülök a Jézussal való találkozásra. Egyházban rendben van a házasság. És a harmadik kérdés, törekszem a bűnei legyőzésére, önnek tagadásra, imádok önfegyelemre, vagy megtűnök őket. Vágyakozom egy Jézussal személyesen, milyen kapcsolatban.